Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Európa tűzzel játszik, a béke és a háború határmesdjéjén egyensúlyoz, jelentette ki a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországot kétszer kényszerítették bele olyan háborúba, amely tragikusan pecsételte meg az ország jövőjét. Szerinte a nyugat háborúpárti kormányt akar létrehozni, hogy ne bontsuk meg a háborúpárti egységet, ehhez baloldali ágenseket pénzelnek. Az európai parlamenti választások tétje, hogy hány voksot kapnak a háború, és mennyit a békepárti erők, tette hozzá. Olyan európai biztonsági megoldást kell találnunk, amiben az oroszok is benne vannak, és amelyben mindenki biztonságban érzi magát, mert ez garantálhatja azt, hogy nem tör ki fegyveres konfliktus, mondta a kormányfő. A szomszédos országok átlagárához kötik a magyar üzemanyagárakat, kihagyva a regionális adatokból Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát, közölt a miniszterelnök. Hangsúlyozta, jogos elvárás, hogy a magyar emberek olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, ahogy ebben a régióban más országok polgárai. Beszélt arról is, háborús felárat fizetünk a boltokban és a gazdasági növekedés terén, béke esetén duplája lehetne a GDP bővülés és kevesebb a védelmi kiadás. Magyarországnak versenyképessége javítása érdekében szüksége van a kínai kapcsolatokra, a két ország közötti együttműködés erősítésére. Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Kína-Magyarország övezetés út pragmatikus együttműködés tematikus fórumon. Nagy Márton szerint hazánk minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy a kínai áruk logisztikai központja legyen. Fontosnak nevezte a közúti, vasúti és logisztikai infrastruktúra fejlesztését, valamint üdvözölte, hogy a legnagyobb kínai bankok már megjelentek Magyarországon. A kormány a továbbiakban azt szeretné elérni, hogy újabb belföldi projektek kerüljenek a társfinanszírozású beruházások listájára. Xi Jinping kínai elnök jövő héten, május 8-a és 10-e között tesz látogatást hazánkban. Az Európai Bizottság évvégéig meghosszabbítja azokat az ideiglenes intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az uniós tagországok kormányai számára, hogy állami támogatást fizessenek a piaci zavarok által érintett mezőgazdasági és halászati termelőknek. Előbbieknek 280 ezer euróig terjedő pénzügyi támogatást, utóbbiaknak 335 ezer eurót nem meghaladó állami szubvenciót lehet adni. Az alacsony lakásépítési aktivitás csak néhány nagyobb beruházás élénkítette az első negyedévben, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. 2779 új lakás épült, 23%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 4524 volt, 9,3%-kal maradt el a 2023 azonos időszakitól. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált álláskeresők száma április hónapban, mint idén, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismertetése szerint tavaly áprilishoz, valamint az előző hónaphoz viszonyítva is további, mintegy 5-5 ezer fővel csökkent a regiszterben szereplők köre, így abban jelenleg mindössze 230 ezeren vannak. A nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli vizsgáival ma megkezdődött a 2023-24-es tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint a következő hetekben 1161 helyszínen várhatóan több mint 112.700-an érettségiznek. A terrorelhárítási központ és a rendőrség megerősítette a magyarországi vallási közösségek védelmét. Előzőleg a kommandósok bilincsben vitték el azt a 15 éves érdi fiút, aki TikTok oldalán magyarországi meccset elleni terrortámadással fenyegetőzött. A fiút a kazincbarcikai rendőrkapitányságról szállították Budapestre. Kiderült, hogy sem robbanó szerkezettel, sem bűntársal nem rendelkezett, mindössze közösségi oldala népszerűségét szerette volna növelni. Joe Biden elítélte az erőszakos egyetemi tiltakozásokat, amelyeket Izrael gázai övezeti hadművelete vált ki az Egyesült Államokban, de védelmébe vette a békés tiltakozáshoz való jogot, mint az amerikai demokrácia egyik fontos elemét. Most először szólalt meg az ügyben. Donald Trump, republikánus párti elnökjelölt aspiráns, a radikális baloldal tette felelőssé. Az Egyesült Államok több száz egyetemén tartottak már megmozdulásokat az elmúlt két hétben, sok helyütt erőszakosakat, számos helyen nyíltan zsidó ellenes megnyilvánulásokkal. Végül az időjárásról. Általában borult az ég, de északkeleten több órára kisüt a nap. Ismétlődő jelleggel előfordulhat eső, zápor, néha zivatar is, sokfelé élénk szél fúj. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Szabó Magda Kakas szó című írásának második részét Molnár Piroska előadásában.
Kakas szó. A derengésben már kibontakozott a szoba sötétjéből a Jonatánok gömbölyű hasa a kombinált szekrény tetején. Megint behurcolta a gyümölcset, gondolta Piros. Ahogy tegnap belépett, azonnal sejtette, hogy ismét észre kell vennie valamit. Az anyós az ajtóban várta, vihogott és unyorgatott. Másnak már nincsen fiam, csak nekünk. Ez már az utója. Meglátod, milyen jó szaga lesz? Úgy, hogy jó pince ez a miénk? Most majd rájárhattok. Mosolygott rá és bólongatott. Ő meg azt érezte, hogy mindjárt kirohan és hányik az idegességtől. Vajon mire állt fel, míg így feldíszítette a szekrény tetejét? A fotelre? Ha, aztán, ha berogy a rugó, hívhatják a kárpitost. Alig pusztult ki a körte a szobából, már meg itt az alma, szagolhatják. Mert jaj, ha kitenné, mindjárt ő lenne a rossz, akinek semmivel sem lehet kedvezni. Sanyi hátán lecsúszott a paplan. Megigazította. Alma! Innen fellátni a hegyre. A kémények felett, túl a műúton, látszik is a gyümölcsös. Megy már a kis gazdasszony? Kérdezte Terus. S vékony karocskáit befűzte a puttony szíjába. Gyorsan, gyorsan! Ő meg futott a lankán fölfelé. Terus integetett, odafenn almát válogattak, külön rakták a hibátlant, külön a másodosztályút. Ők mindig a hullottat ették otthon, amit a fa alól szedtek össze. Mire visszaért, az apja rendszerint már kinn állt a műhely előtt. Feje fölött összekocogtak a szélben a résztányírkák. Megjött a kis gazdasszony, sivított a Terus. Lekapta róla a puttonyt, s kop-kop gurultak kifelé az almák. Az apja felkapott egyet, belekóstolt, aztán szétsimította tömött fekete bajuszát. Visszanézett a hegyre. Jó termés lesz, mondta. Aztán hajlongott, köszönt, mert bejött Sípos, a tanító hajat vágatni. Rázta elébe a törülközőt. Hol van a kis gazdasszony? Sikítozott Terus. Akkorára már fenn voltak az almák a szekrény tetején, két sorban egymás mögött. Kinn a konyhában meg villogott a sok edény. Terus dalolt. Apa vágta a tanítóhaját, közben felfelmutatott a hegyre. Sípos úr csak a szeme sarkából követte a keze irányát, mert nem tudta mozdítani a fejét. Egy élet munkája, uram, ezt mondta apa. S ezt olyan furcsa volt hallani, mert a kertet örökölték, nagyapa hagyta rájuk, s az ő élete munkája volt benne, nem az apáé. De az apja szeretett néha furcsákat mondani. Apa este fuvolázott is, zárás után. Ilyenkor Terus megállt a konyhajtóban, félrehúzta a függönyt és leselkedett. Apa halálos ágyán is a kertről beszélt valamit. Az üzlet nem érdekelte, csak a gyümölcsös. Terus sírt, nem képmutatásból, hanem igazán. Kövér arcán csorgott a könny, szorította az apa kezét, apa meg átnézett rajta is, mint mindenkin, Krámer doktoron, a papon, rajta a gyerekén is, csak a kertet nézte. És nagyapával vitatkozott valami Gálicról, aki már 20 éve halott volt. Terus akkor már 3 éve felesége volt a papának. Jó felesége, 100-szor jobb, mint a mama. Hol lehet a mama? Megvan még? Utoljára a kertben látta. Felnyúlt a fára, letépett egy barackot. Azt a fát eladtuk, mondta apa. Vasárnap volt, fújt a szél. A mama letépett még egy barackot. Szájába tömte, megfordult a sarkán, hogy meglendült a szoknyája, mint egy harang. Nem is válaszolt, csak legyintett. Mikor apa elkergette, Terus éppen a kacsáknak adott enni. A köténye tele volt kukoricával. És mikor látta, hogy a mama szalad, a papa kezében meg ott a legnagyobb borotva, elengedte a kötényét, és a kukorica lecsorgott a kőre. Aztán vendég jött hajat nyíratni, és mindenki megmerevedett, mintha fából volna. Neki nem volt zsebkendője, megerett az orra. Csak nézte a kaput, amin át a mama kiszaladt. Terus meg a keze fejével vissza-vissza simogatta a haját az arcából, és minduntalan azt motyogta: Teremtő szentséges Istenem, Teremtő szentséges Istenem. Este Terus már benhált a mama ágyában. Mikor feküdtek, ő még ébren volt. apa ott állt ingbengatyában a szobában. Terus megjött befelé, oldozta le a kötényét, és megint azt suttogta: Teremtő szentséges Istenem! Alma, alma leves, alma lekvár, almás pite. Hol van a kis gazdasszony? Terus arca egyre jobban fény lett, és a papa tulajdonképpen boldog volt. Iskola, mondta a papa, és nevetett, kidűtötte a hasát. Kivette kezéből a könyvet. Mókásan felhajította, hogy hármat bucskázott a levegőben, mielőtt visszahult volna. Majd, ha én már nem bírom a munkát, szerzek ide egy legényt. Aztán tietek lesz a műhely, ha elvesz. Te megverheted neki a habot, ha borotvál. Nem, mondta Terus, és nevetett. A műhelybe? Hogy is ne? Ő a kis gazdasszony. Kint katonák vonultak. Apa szuszogott. Azt mondta, az is jó, ha az ember nem fiatal. Mást visznek el katonának. Bíró tanárnő átjött hozzájuk, mikor negyedik polgáriba járt. Azt mondta, kár, kár. Apa még le sem ültette. Terus meg mosolygott, kacarászott. Ő majd főz, kérem, takarít, ellátja a kertet, az való neki, kérem. Az apa feje alatt, mikor meghalt, egy almát találtak. Egy nagy sárga almát. Az esküvőjük után belépett ebbe a házba, az öreg asszony keresztet rajzolt a kenyérre, megszegte, és elébe tartott egy szeletet. Szép foszlós belű kenyér volt, nagy szemű köménymag feketén lett a belében. Sanyi így szereti, mondta az öreg asszony. Kóstold meg, mert ilyennek kell lennie. Te sütöd, vagy én süssem ezen túl is? Süsse a mama, felelte azonnal. Letört egy falásnyit a kenyérből, de alig bírta lenyelni. Fény lett a kömény mag, mint Terus hold alakú sötét szeme. Alig pitymallott még, mikor reggelenként felrázta. Alszik a kis gazdasszony, be kell dagasztani. Kint még sötét volt, a papa két évig fel nem vetett ágyában másik oldalára fordult Gyula bácsi, a Terus új férje. Hol vannak már megint az újságok? Kérdezte Gyula bácsi, mikor megjött az első vendég a műhelybe, s ő a tyúkot kopasztotta. Terus meg valamit kavart. Megint bevitted, piros? Te neked járatom, mi? Dugták előle a lapokat, még a nádrámájú hírlapokat is. Sose volt szabad hozzányúlnia, még este sem. Ó, mennyit ettek, folyton ettek. De jó szag jön a konyha felől, dicsérték a vendégek. Gyula bácsi meg felfutta magát, s azt mondta, a lányom, kérem. Ő állt a spórnál, marta a szemét a gőz, és motyogott magában. Volt a Polgárista magyar könyvében egy vers, azt mondogatta. Egyszerű kis kézimunka, néhány apró tubarózsa, olyan üde ragyogó rajz, mintha tegnap készült volna. Add azokat az újságokat, intette Terus, ne ingereld apádat. Adjál a disznónak enni, aztán töltsd meg azt a csirkét estére. A padló sárga volt, azt is vele súroltatták fel. Főtt a csirke, a töltelékét is összegyúrta már. Az ajtót nyitva hagyta, hogy hamarabb száradjon a deszka. Zuhogott be a napsugár. Aztán a fényt elfogta a villanyszámlás rác fekete alakja. Terus kereste a pénzt, ő meg, ahogy térdepelt a vedrei között, húzigálta a szoknyáját, mert kilátszott a combja. Van magának könyve? Kérdezte, mikor Rácz először kísérte haza, és Terus meg Gyula bácsi a frissen kifőzött törülközők és borbélyszakálkák alatt beszélgettek, amelyek úgy lebegtek a két fa közé feszített kötélen, mint a fellegek. Van, mondta Rácz. A sovány Rácz, a göthös Rácz. Hogy ne volna? Mikor hazament vele, 9 könyvet lelt a lomjai közt, mind gyilkosságról szólt. Vers meg nem volt közte egy sem. Mikor leporolta őket, s kikészített egyet, Rácz benyitott a konyhába, és nézte, mint valami csodabornyút. Mi lesz ebédre? Kérdezte. S vele meghimbálódott a konyha, mintha kin lenne a ligetben, ahol egyszer a papával járt, s vinné a hajóhinta fel és alá. Hol van a kis gazdasszony? Hol van a kis gazdasszony? Sose szerette Rácot. Csak azért hagyta rá, mert el akart kerülni hazúról. El Terustól, aki zsírral pocsol, keni a bukták tetejét, fújja a tüzet, és el Gyula bácsitól, aki eldugja az újságokat. Egyszerű kis kézimunka, néhány apró tubarózsa. Rétest kívántam, anyukám, mondta Rácz. Kifűzte a cipőjét, s beletette viszeres lábát a lavorba. Hazug. Holtában se pihenjen. Hazug. Pitét akart az tejfeles lángost. Nem őt. 9 könyve volt, és azt hazudta 300. Csak jókat főzni, fiatalasszony, figyelmeztette Krámer doktor. Beteg a tüdeje a férjének, nagy tisztaság legyen mindenütt. A gyermeknek külön főzzön, vigyázzon, ha mosogat. Mit csinál a kis gazdasszony? Siheget be beteg látogatni Terus valami új recepttel. Rácné magának aranyból van a keze, mondta a szomszédasszony, ha belekóstolt valami ételébe. Mikor Rácot temették, aztán eresztették lefelé a koporsót, az jutott eszébe. Jó, hogy a túlvilágon nem eszik az ember. Megugráltatná az angyalokat. Milyen volt ez az ember? Nem tudta. Ma sem tudja. El akarja felejteni. Belefújt a nyakába, megcsókolta. Aztán, mikor felé fordította volna a száját, azt mondta neki, süssél már valami jót, anyukám. A temetés után csak a gyereknek főzött. Ő tojáson élt, meg kávén. Ha van feltámadás, meg ne lássa Rácot soha többé odatúl. 9 könyve volt, és csak ételre adott pénzt, soha másra. Alma. Volt az udvaron, ahol Ráccal lakott egy almafa. De belement a hernyó. Terus hozott valami ragacsos szert, azzal kenegette a derekát. Kár volt, mert később aztán kitörte a vihar. Micsoda vihar volt? Az ajtót is kiszedte a tokjából, mert nem volt betámasztva, úgy maradt nyitva. Jutka félt, ordított, annyira csapkodott a villám. Verd vissza a sarkába, mondta volna Terus, ha el nem viszi akkorára a cukorbaj. Jó gazdasszony mindenhez ért. De mivel? Kínáldogált a kapu előtt, nézte, tapogatta. Azt se tudta, hogy fogjon neki, szerszáma se volt, se ereje. Aztán valaki megállt mögötte. Nem látta ki. Emelt egyet az ajtón, és már bent is volt a tokjában megint. Az asszony oldalra nyúlt, megtapogatta a Sanyi haját. Ezt vette észre először rajta, ezt a rengeteg szőke haját, ahogy állt ott az ajtaja előtt, messzesen, fáradtan, munkából jövet. Kerek képe volt, rengeteg nevető foga. No, mit állt, hogy helyre pofosztam? Kérdezte Sanyi. Ő meg csak nézett rám morcosan, de nem sokáig, mert elmosolyodott ő is. Jutka elősonfordált az udvar végéből. Hínje, de fekete vagy, mondta Sanyi. És ő akkor elkomorodott megint, mert ahogy ránézett Jutkára, látta, hogy csak ugyan fekete. Olyan fekete, mint az apja volt. Ez a kisgyerek, ez majd szőke lesz, kerekképű, Sanyi arcú. Sanyi szeretett moziba járni. Sanyi szerette a vendéglőt. Sanyi egészséges volt, és akkorákat nevetett, hogy a harmadik házig elhallatszott. Mikor először jött érte az üzletbe, mert akkor már bent dolgozott a szövetkezetben, hogy is éltek volna meg máskülönben Jutkával, ő azt ajánlotta, menjenek haza, főz valami vacsorát. Sanyi csak ránézett, megcsóválta a fejét. Nem volt még elég? Kérdezte. És akkor hirtelen érezni kezdte, hogy fáradt. Hiába van magas cipőben, csak tudja a lába, hogy egész nap szaladgált. Sanyi meg karon fogta, bementek a vendéglőbe. Soha életében nem ízlett úgy étel, mint ott és akkor. A mama olyan, mintha csak álmodta volna. A papát látja még néha, ha lehunja a szemét. A papa kövér, piros, diót tör. A papa folyton eszik. Terus is csak olyan, mint az álom. Hiába mosolyog rá, nem jó álom ő. Hol van a kis gazdasszony? Mondja Terus. És kanalak és szakajtók futnak a nyomába ennek az álombeli Terusnak, mint a csirkék. Gyula bácsi is olyan már, mint a káprázat. Még hallja olykor a hangját. Alászolgálja, jó napot kívánok! Hol a színházi lap, piros? Megint eldugtad, piros? A legiszonyúbb álom Rácz. Az eres lábával és 9 könyvével. Azzal, hogy köhög és hazudik. Mindig izzadt és enni kér. Odaadná a fél életét, ha nem lett volna Rácz, ha sose látta volna, ha nem megy hozzá 9 könyvért, és azért a reménységért, hogy sose mondják neki többet, hol van a kis gazdasszony. A szövetkezetben jó, jól is keres. Ha elfárad, az jut eszébe, Sanyihoz jön haza. És akkor minden megvilágosodik, mintha kisütne a nap. Sanyi érte jön, vagy itt könyököl az ablakban, úgy lesi. Mozi jegyet tesz elébe, befolyja az ételt, akármit tesz elé, a szeget is megenni, és mindig hoz neki valamit, valami olcsó könyvet, aranyembert, a beszterce ostromát. Olvas, buta, mondja neki. De a buta olyan az ő szájából, mintha azt mondaná, szívem, elmenni innen. A konyhában úgy állnak az anyósa serpenyői kanalai, mint a katonák. Fülel a sok tál, a szakajtók. Az öregasszony mindig úgy szegi a kenyeret, mintha azt akarná mondani, a pék szemetet süt, csak a házi kenyér az igazi. A kombinált szekrény tetejére lécet akart körbeveretni Sanyival, hogy legyen hova felraknia a könyveit, le ne potyogjanak, ha kinyitja a szekrény ajtót. Elmenni innen, elmenni! Rászorította kezét a szemére, hogy visszafogja a könnyeit. Hogy menjen el, mikor minden álma között a legiszonyatosabb Jutka? Ez a szerencsétlen Jutka, akit vállalnia kell örökre, és akit sose lát úgy, mint egy gyereket. Hiába vágja le a haját a legszebb kislány frizurákba, ha ránéz, mindjárt rácot látja, és hallja, hogy rác azt mondja valahonnan a Jutka háta mögül: adjál valamit enni, anyukám. Hová fusson, ahol nem éri el Jutka? Aki nem is Jutka, hanem rác. Rác, aki a síron túl sem engedi el, mert eladta neki magát 9 könyvért.
Elhangzott Szabó Magda Kakasszó című írásának második része, felolvasta Molnár Piroska. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa felhívásai a szerdai audiencia végén. A Máriás hónap kezdetén imádkozzunk a békéért. A Szent Atya legyen Jézus nevében az egyházunknak biztos kezű kormányosa. Interjú Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érsekkel a Magyar Nemzeti Zarándoklatról és negyedszázados érseki jubileumáról. Rabszolgákból szolgák. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 6. vasárnapjára. Ferenc pápa felhívásai. A Máriás hónap kezdetén imádkozzunk a békéért. Ferenc pápa a szerdai általános audiencia végén munkás Szent József ünnepéről és a kezdődő Máriás hónapról szólt, majd a hívek imáit kérte a világban dúló konfliktusok megszűnéséért. Ukrajna, Palesztina, Izrael és a myanmári rohingya lakosság ügyét a szívében hordozza, mint ahogy a kenyai áradások áldozatait is. A pápa felemelte szavát a fegyvergyártás ellen. Az olasz nyelvű zarándokokhoz fordulva a Szentatya köszöntötte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjú házasokat.
Oggi primo maggio con tutta la chiesa facciamo memoria di San Giuseppe lavoratore ed iniziamo il mese mariano.
Május 1-én munkás Szent Józsefre emlékezik az egyház, és megkezdjük a Szűz Máriának szentelt hónapot. Ezért a pápa mindenkinek a názáreti szent család példáját ajánlotta figyelmébe, mint az otthoni közösség modelljét, mely az élet, a munka és a szeretet közössége.
E poi non dimentichiamo di pregare per la pace.
Ne feledjünk el imádkozni a békéért. Imádkozzunk azokért a népekért, akik a háború áldozatai. A háború mindig vereség, mindig. Gondoljunk a meggyötört Ukrajnára, mely nagyon szenved. Gondoljunk Palesztina és Izrael lakosságára, akik háborúban vannak. Gondoljunk a rohingyákra, Myanmarra, és kérjük a békét. Kérjük az igazi békét ezeknek a népeknek és az egész világnak. Sajnos ma a legjövedelmezőbb befektetések a fegyvergyárak. Szörnyű dolog a halálon nyerészkedni. Kérjük a békét, kérjük, hogy haladjon előre a béke, fohászkodott az audiencia végén a pápa, aki áldását adta valamennyi jelenlévőre.
Chiediamo per la pace, che vada avanti la pace, a tutti la mia benedizione.
Ferenc pápa hasonlóképpen szólt a lengyel hívekhez is. Május hónapban imáitokban bízzátok személyes és családi életetek történéseit a szűzanyára, mint ahogy a háborúk áldozatainak szenvedését is. Imádkozzatok az egyházért, hazátokért, Ukrajna és a Közel-Kelet békéért. Mária, akit 11. Pius pápa 100 éve nyilvánított Lengyelország királynőjévé, támogasson és vezessen benneteket. Az angolajkú híveket köszöntve fejezte ki lelki közelségét a Szentatya a kenyai lakosság iránt. A súlyos áradás tragikusan kioltotta oly sok testvérünk életét, sebesülteket és nagy pusztítást hagyva maga után. A szélsőséges időjárási körülmények és az áradások okozta gátszakadás következtében legalább 169-en meghaltak, 91 személy eltűnt. Több mint 190 ezer embert érint a Nairobi és Maimahui környékén bekövetkezett katasztrófa. Ferenc pápa mindenkit arra szólított, hogy imádkozzon a természeti csapás sújtott a lakosságért. A nehézségek közepette se feledkezzünk el a feltámadt Krisztus öröméről. A Szent Atya legyen Jézus nevében az egyházunknak biztos kezű kormányosa. Hallgassák meg Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsekkel készült interjúnkat a Magyar Nemzeti Zarándoklatról és negyedszázados érseki jubileumáról.
Kettős jubileum témájáról kérdezem Bábel Balázs Kecskemét kalocsai érseket, a Szentatyával való találkozás után, egy évvel a pápa apostoli magyarországi látogatása után, éppen most találkoztunk vele, ennek a lelkületéről, hangulatáról kérdezek és Atya. A másik pedig a te negyedszázados érseki jubileumot, hogyan tudsz erre is visszatekinteni, és ezt oszd meg velünk a hallgatókkal.
Valóban most jöttünk az audenciáról, és a Szentatya felidézte az egy évvel ezelőtti eseményeket, nagyon kedvesen szólt hozzánk, fölemlítve magyarok szentjeit, az ottani fogadtatást, hogy zarándokként jött, barátként fogadtuk, és áldását adta ránk. Jó volt ezt megtapasztalni, és az a közösség, amelyik most eljött, püspökök, papok és a zarándokok örömmel vették a Szentatyának ezt a hozzánk szóló biztatását, és láthatóan kedves üdvözlését kérte, hogy imádkozzunk érte. Mi itt helyben rögtön megtettük, pápai himnuszunk eléneklésével kértük az Istent, hogy tartsa meg őt, és ezt kérjük mi is, hogy az egyház legfőbb pásztoraként biztos kézzel vezesse az Anyaszent Egyházat, legyen ennek a hajónak Jézus nevében az igazi kormányosom, hiszen hányják vetik a hullámok a világot és benne az egyházat is. Nagyon nagy szükség van arra, hogy Szentlélektől eltelt bölcs vezetéssel, irányítással tudjunk haladni a nehézségek közepette. És ezt kérte is, hát erre szeretnénk mi is választ adni itt létünkkel és imádságunkkal.
A másik jubileum pedig a te érseki kinevezésed, amelyre 25 évvel ezelőtt, tehát negyed századdal ezelőtt kerül sor. Ezért ez egy óriási idő, szinte egybeesik ezzel az új évezrednek, az 2,5 évtized.
Igen, 1999. április 10-én szenteltek püspökké, és egyben a kalocsa-kecskeméti érsek kohagyútor érsekévé váltam, ami annyit jelentett, hogy abban a percben, amikor Dankó érsek befejezte szolgálatát, pontosabban elhunyt, akkor teljes joggal átvettem az egyházmegye irányítását. Erre 2,5 hónap múlva került sor, június 25-én. Hosszú idő egy ember életében, 25 év, vagy hangzatosabban a negyed évszázad, talán még az érsekek között is jelentős időnek számít, ahogy visszagondolok elődeimre, hiszen 91. karucsai érsek vagyok Isten kegyelméből. Ez az időszak nagyon mozgalmas volt, hiszen kormányok jöttek, váltakoztak, és változott a világ is, és benne a magyar egyház helyzete. Voltak nehezebb és könnyebb évek, idők, amikor hát nem volt egyszerű az egyházmegye vezetése. Talán azt lehetne mondani, hogy ez az időszak azzal a tapasztalattal járt számomra, hogy az a jelmondat, amit én választottam, hogy pro regno dei, az Isten országáért, kialakítva új misés jelmondatomból, keresétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát, ez nem csak örök időszerűséggel ad számomra és számunkra programot, hanem feladatot is. Jézus mondja egy helyütt, hogy Isten országa erőszakot szenved, és erőszakosok ragadják el azt, vagyis, hogy keményen kell az Isten országáért fáradozni minden erőbevetéssel. És ez vonatkozik rám, papságra, de a mai időkben a hívekre is, hiszen olyan nagy ellenszélben vagyunk, nagy a keresztény ellenesség szerte a világban, vagy a közömbösség Magyarországon is, tehát megmaradni a hitben és keresztény életformában az feladatot jelent, és küzdelmet, Isten kegyelmét kell hozzá kérni, hogy ennek eleget tudjunk tenni. Ezt lehetne így summázni erről az időszakról, amiben nyilván voltak olyan idők, amikor a papszentelések által egy örvendetesebb idő következett be, vagy építkezések voltak, iskolák átvétele, de ugyanakkor jelentett megpróbáltatást is, hiszen ott, ahol emberek vannak, ott feltétlen kíséri a gyarlóság, és mondjuk ki, maga a bűn is az egyház életét, és ezzel megküzdeni, ez feladatot és nehézséget jelent. Hát amiért én eljöttem, egyrészt háladás, másrészt pedig erő, kérés a megmaradt hátralévő időmre.
Túl a papszenteléseken, mi az, ami még hálát igényel és hálaadást adok ebből a negyedszázados érseki szolgálatból?
Hát egyrészt az, hogy megőrzött az Isten magam gyarlóságai ellenére is, hogy tudtam azért ezt a feladatot végig végezni, hiszen azt lehet mondani, hogy mindig ott vagyok Kalocsán, tehát évek múltak el, hogy én szabadságon vagy szabadnapon lettem volna, mindig hát ott voltam a hívek és a papok környezetében, és ugyanakkor elérhető voltam, voltak nagy építkezések, illetve a múlt föltárása, ami engem nagy örömmel tölt el, mint ahogy amikor itt a Kalixus katakombában szinte elérzékenyültem, látva keresztény elejeink hősiességét, ugyanez a lelkület fogott el, amikor a Szent Asztriknak a erekét azonosítottuk, föltártuk a első Szent István kori templomot, az utána lévőt, és most is jön például egy nagy évforduló majd, Mohácsi csatának az évfordulója, Tomori Pál, akiről hidat szeretnék elneveztetni ott mellettünk. Ezek mind nem csak hősök voltak, hanem végül is mártírok is, az Anya Szent Egyházért, vagy ahogy annak idején ők mondták, Krisztus vallásáért életüket adták.
És csak, hogyha köszönöm a beszélgetést, ezt a negyed századot, Jóisten áldását kívánom az eljövendő szolgálatra még.
Nagyon szépen köszönöm, és minden hallgatót szeretettel köszöntök.
Bábel Balázs, Kalocsa Kecskeméti érsekkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Rabszolgákból szolgák. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
Egyik este, amikor az édesanyja a vacsorát főzte, 14 éves fia jelent meg a konyhaajtóban, kezében egy cédulával, és azt hivatalos arckifejezéssel nyújtotta át anyjának. A cédulán a következő felsorolás volt olvasható. A virágágyás kigyomlálásáért 5 euró. A szobám rendberakásáért 5 euró. A tejvásárlásért 3 euró. A húgomra való felvigyázásért 10 euró. Az iskolában kapott 3 jelesért 5 euró. A szemét kihordásáért 3 euró. Összesen 30 euró. Az édesanyja kedvesen nézett a fia szemébe. Rengeteg emlék tört fel benne. Megfordította a cédulát, és a következőket írta rá. Mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt, 0 euró. Az összes átvirasztott éjszakáért, amit a beteg ágyad mellett töltöttem, 0 euró. A sok-sok ringatásért, vigasztalásért és könycsepjeit felszállításáért, 0 euró. Mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked, 0 euró. Minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért, zsemléért, amit készítettem neked, 0 euró. Az ételért, amit minden nap neked adok, 0 euró. Az édesanyja kedves mosolyjal nyújtotta át a cetlit fiának. A gyerek elolvasta, és 2 nagy könycsepp gördült ki a szeméből. Összegyűrte a papírost, és azt írta a saját számlájára, fizetve. Aztán édesanyja nyakába ugrott, és szorosan ölelte át őt. Megható történet. A szerető édesanyja és édesapa ingyen szeret. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliuma ennek az emberi szeretetnek az alapjára fókuszálja figyelmemet. Az ingyenes, feltétel nélküli szeretet alapja Isten ingyenes, feltétel nélküli szeretete. Oly sokszor hallhattam már, hogy talán már nem is tudatos számomra. Ha tényleg tudatossá válna ez az isteni szeretet, ha tényleg érezném az ő baráti közelségét, és tényleg elhinném ezt az üzenetet, amelyet Jézus hozzám is intéz, megváltozott életet élnék. Egyébként csak beszélek róla, de szívem távol áll tőle. Isten ingyenes, megható szeretete abban áll, hogy saját, isteni életét ajándékozza. Minél több időt töltök vele, annál nagyobb részt látok belőle. Annál jobban képes vagyok elfogadni saját magamat és másokat is. Jó néhány évvel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy olyan emberrel, aki barátsággal közeledett felém, de aztán fokozatosan ébredtem rá arra, hogy ezt nem ingyen teszi, hanem cserébe úgymond elvárásokat fogalmaz meg irányomba. Ha akkor belemegyek ebbe az úgynevezett alkuba, egész biztos, hogy szolgája lettem volna, és nem barátja, ugyanis aki egy társadalmilag magasabb szerepet tölt be, hajlamos úgy felemelni másokat, hogy mindezért cserébe elvárásokat támaszt. Barátság címszó alatt szolgákat gyűjt, rabszolgákat. Jézus barátokat akar, és nem rabszolgákat. Ő úgy akar felemelni, hogy teljesen lehajol az én szintemre, és hozzám igazodva akar Istenhez közelebb vinni. A helyes Isten ismeret feltétele a Jézussal való őszinte barátság. Istenhez, a mennyei atyához, Jézus barátsága által közelebb kerülhetek, ugyanis ő az atya igazi arcát mutatja meg. Aki engem lát, látja az atyát. Olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 9. versben. Mondja Fülöp apostolnak, és nekem is ezt mondja, aki keresem, vagy már aki megtaláltam az Istent, és tovább ismerkedem vele. Jézus barátsága által felül emelkedhetek magamon, és minden helyzetet másképp látok majd. Ez az a barátság, amely által megszabadulhatok minden megkötöttségemből, rabszolgaságomból, és igazi emberré válhatok. Krisztus barátsága nem megfojt, hanem feltámaszt. Az új szeretet parancs tehát akkor kezd életbe lépni, ha elindul a viszont szeretet. Amikor az Istentől érkező isteni szeretetre szeretettel válaszolok. Elindul a barátság Isten is közöttem, ahogy a Mester megmutatta, hiszen ezért is jött. Ez a fajta szeretet örömöt szül, és növeli azt bennem, és mindenkiben, aki viszont szereti őt. Minél nagyobb lesz az öröm bennem, annál több titok tárul fel számomra Istenről és saját magamról. Ez az igazi önismeret. A többi emberi, tudományos felfedezés mindezt elősegítheti és pótolhatja. Szükségesek az emberi tudományok, de az Isten és önmagam iránti szeretet alapmagatartását csak tőle kaphatom meg. Ehhez azonban oda kell tennem a részemet. Teljesen. Átengedem magam Istennek? Megengedem, hogy szeressen, hogy aztán viszont szerethessem?
Rabszolgákból szolgák. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse. Turmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés.
legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani, de ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani. Ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. S mindennapi kérésem az marad. Add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet. Legyen akaratod, ha éj temet. Legyen most és mindörökké. Igen. Fogd meg a kezem. Fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek. Legyen, ahogy te akarod.
Turmezei Erzsébet a Legnehezebb kérés című versét Fehér István előadásában hallották. Turmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébi lánykörihez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és belépett a Fébi Evangélikus Diakonissa Egyesületben. 1941-ben avatták diakonisszává. 1951-ben a Fébi feloszlatásával a Balassagyarmati Evangélikus Szeretet Otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei, műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az Evangélikus Énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a Fébi Egyesület újraindulhatott. A közösség Turmezei Erzsébetet választotta főnök asszonyává. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
A nap imája. Megpihenek abban a tudatban, hogy van anyánk, és megvigasztalódom azáltal, hogy gyermeki bizalommal kiönthetem előtte szívemet, bánatomat s aggodalmamat, s eltelek bizalommal, hogy te bizonyára megértesz engem, erősítsd meg mindenek előtt a hitemet. Ne vej rá engem a te nagy, rendületlen hitedre. Történjék bármi is. Törjön bár össze az élet sok reményt. Szakítson bár szét sok édes köteléket ahhoz az egy kincshez, a föltétlen hitemhez, amellyel átadtam magam Istennek, ragaszkodom. Az a kötelék, amely lelkemet Istenhez fűzi, ne lazuljon soha. Fordíts rám szemedet, szűz anyám. Ámen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!